Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a szűrések fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket. A Szentatya ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt, amely a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott, agrivoltaikus beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. Az agrivoltaika kifejezés a mezőgazdasági hasznosítást és a napenergia termelést egyesíti ugyanazon a területen. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél. Ott működnek a Vatikáni Rádió adótornyai is. A szerződés szerint a Vatikán saját szükségletét meghaladó mennyiségben termelt energia az olasz állam tulajdonába kerül. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágokba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ az MT-vel. A visszatartott víz mennyisége jelenleg a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leo pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leo pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója, novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztérium kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 70. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szent Atyát pápaságának kezdetén szolgálhassam. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette: a dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarado-nak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette: imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Maria Alvarado beszéd nyelvei: angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suellens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
a wonderful source of spiritual nourishment,
mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
A 14. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
Come una nuova Pentecoste.
Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
buona notizia per un'umanità confusa, illusa,
aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok, az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek. A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és Butunik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató az eukarisztia liturgiájáról beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
A mai órán a legszorosabb kötelékről beszélgetünk, de mielőtt még hozzákezdenénk a téma kibontásához, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen jelzők jutnak eszetekbe a bárányról.
Szerintem a tisztaságot, illetve az ártatlanságot és a kedvességet fejezi ki.
Sokféle emberi kapcsolatunk van, és akkor alakul át egy emberi kapcsolat barátsága, amikor beszélünk egymásnak a magánéletünkről, megosztjuk a másikkal személyes gondolatainkat, érzéseinket. Minél nagyobb a szeretet, annál többet mutatunk önmagunkból. A legnagyobb szeretet az, hogy teljesen odaajándékozzunk magunkat annak, akit szeretünk. És Jánosnál olvashatjuk, hogy a szeretet sebezhetővé tesz. Nem tudom, hogy hogyan tudjátok ti értelmezni ezt a mondatot. Valóban, ha megszeretünk valakit, akkor sebezhetővé válunk?
Igen, mert ezáltal ugye elvárjuk azt, hogy szeretve legyünk, hogy jó dolgok történjenek, és ilyenkor lehetnek a legnagyobb bukások, és ez nagyon nehéz felfogni, mert hozzá vagyunk szokva a szeretethez, hogy számíthatunk valakire, és ilyenkor fáj a legjobban a kudarc.
És az is, hogyha szeretek valakit, akkor nyilván az áldozatokkal jár, és onnantól fogva nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és hogyha viszont ilyen szempontból valaki fájdalmat okoz nekünk, akkor azt nagyon nehéz feldolgozni, mert hogyha egy olyan ember okoz fájdalmat, akit nem ismersz és nem szeretsz, úgymond, és nem engedtél magadhoz közel, akkor nem is sérülsz meg. És az emberi kapcsolatoknak ez a nagyon nagy kérdése, hogy közel merd-e engedni magadhoz a másik embert, mersz-e kötődni másokhoz, és hogyha kötődsz, akkor várhat-e téged csalódás, vagy mennyire bízzál meg a másikban. Én azt látom, hogy most közületek, vagy a ti korosztályotoknak ez az elköteleződés is nagyon nagy problémája, illetve az, hogy talán nem mertek elköteleződni, nem mertek szeretni, nem mertek közel kerülni egymáshoz. Így van ez, Viki, vagy te hogy látod?
Szerintem ez teljes mértékben így van, és én ezt magamon is látom, hogy esetleg egy új emberrel barátkozunk, vagy bármi ilyesmi, vagy új emberekkel találkozunk, sokkal nehezebb nyitni a másik felé, és én is úgy érzem, hogy egyszerűen nem akarok neki elmondani semmit, ami velem kapcsolatos. Lehet, hogy ő egy jó ember, mégis úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy tudja, és inkább azoknak beszélek az érzéseimről, vagy a problémáimról, akikben igazán megbízok, akiket régebb óta ismerek. És ezért ez így nagyon nehéz.
Van azonban valaki, aki megígérte nekünk, hogy itt lesz velünk, és hogy odaadta önmagát egyszer és mindenkorra értünk a kereszten, és ez a Krisztus minket minden vasárnap a közösség ünnepén vár minket vendégségbe, hogy részesüljünk az ő ajándékában, ami nem más, mint saját maga. Ahogy az előző héten már beszélgettünk a Szent Misének az ige liturgiájáról, most már az eukarisztia liturgiája résznek az átbeszélése vagy megbeszélése, a részleteinek a megbeszélése következik. Arról fogunk most beszélni, hogy a mise második részében hogyan van jelen velünk az Isten. Tehát a Szent Mise első részében az igén keresztül, tehát a Biblia üzenetén keresztül szólt hozzánk az Isten, és most megnézzük, hogy hogyan mélyül el a Szent Mise, és hogyan tudunk mi az Úr asztalához járulni, hogy utána Krisztus testét magunkhoz vegyük, és hogyan tud ő velünk lenni. Tehát ott tartunk, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy az eukarisztikus imában a Szentlélek ereje Krisztus testévé és vérévé változtatja át a kenyeret és a bort. Igen ám, de hogy ez nem szemmel látható módon történik, mert úgy tanultuk és úgy hisszük, hogy ehhez kell a legnagyobb hit, hiszen ezt a szemünkkel nem látjuk. És nem azért történik mindez, hogy bámulattal leboruljunk az oltár előtt, és Jézus nem csak az oltáron szeretne velünk lenni, hanem részese szeretne lenni az életünknek. Erre pedig a legközvetlenebb utat választja, meghív minket, hogy együnk a kenyérből és igyunk a borból, így egyesül velünk. Tehát a legszorosabb közösség jön létre közte és köztünk. Magyar nyelven a találkozásnak ezt a nagy pillanatát hogyan hívjuk?
Szentáldozásnak.
Ez a szentáldozás kétféleképpen történhet.
Egy szín vagy két szín alatt történhet. Amikor egy szín alatt, akkor az ostjával áldozunk, két szín alatt pedig az atya belemáltja a borba az ostját.
Amikor egy számunkra fontos személlyel találkozunk, hosszan készülődünk, megmosakszunk, megfésülködünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, ez a készület néha sok-sok percig eltart. Ezzel is kifejezzük, hogy szeretjük és tiszteljük a másikat. Ugyanígy van ez a Szent Misében is, hiszen Jézus már jelen van az oltáron, a kenyérben és a borban, mi pedig még elvégezzük az utolsó úgymond simításokat, hogy teljesen ráhangoljuk a lelkünket Jézusra. Azt szeretnénk, hogy a találkozásunk a lehető legszebb legyen. Ezért közösen elimádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított az apostoloknak. Miről szól ez az imádság?
Tanultunk arról, hogy miként tanította meg Jézus a mi atyánkat a hegyi beszédben. Ez azért volt fontos számára, mert így tudta elmondani a legfontosabb üzenetet. Az Isten atyaként szeret bennünket. Jézus minden nap így élt. Én és az Atya egy vagyunk. Ez volt az erőforrása, ez volt vigasztalása a nehéz percekben. Végig tudta, hogy az Atya szeretete kíséri, ezért nem félt a legborzalmasabb dolgoktól sem. Még a keresztván is ki tudta mondani, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis végtelenül bízom benned, teljesen rád bízom az életemet.
Azért imádkozzuk újra meg újra a mi atyánkot, hogy mi is átérezzük, hogy milyen jó az Atya gyermekeiként élni. Hiszen Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, ezért hát mi is rábízzuk magunkat az Atyára. És ugye Jézus azt mondta, hogy amit ketten-hárman kértek az én nevembe, akkor ott leszek köztetek én is, és gondolj bele, hogy a Szent Misén, amikor együtt fohászkodunk, és együtt emeljük imára a kezünket, és együtt mondjuk azt, hogy bocsássunk meg egymásnak, ebbe óriási nagy erő van, lelki erő, hogy az imádságnak kézzel fogható ereje nyilvánul meg azokban az ima meghallgatásokban, amelyek ezekben a közös imádságokban rejlenek. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyán kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért? Hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk? Mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek. Ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszit adni egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Köszönöm, Békesség, békesség legyen velünk.
Ezután következik a számomra a Szentmisének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végre le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szent Misén a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért, életünk jobbáválását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szent Misének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Ámen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem közt beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap és hogyan bocsát el minket.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment, és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, és ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én negyedik osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Vikit, emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belé vetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hittel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelenti, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szentáldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól, melyben dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről emelkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről emelkedik. 3:05 Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban először az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kállói Molnár Péterről írott esszéjét. 4:00 zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mózes fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, beleszórta a vízbe, és megitatta Izrael fiaival. Olvasom a kivonulás könyvében. Adi Endre írta: Batyom, a legsúlyosabb nincsen. Utam, a nagy nihil, a semmi. A sorsom menni, 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 és az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy bolond hitben, és csak annyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni. Nem bírom már harcom vitézül, megtelek Isten szerelemmel, szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Istenhez közeledésünk gyermeki lelkületet kíván. Vessük le azt, amit annyi felnőtt magán hurcol, hűtlenség, kicsinylés, megalkuvás, álarc, keserűség. Isten megismerése nem problémamentes. Csak az akadhat rá, aki megfizeti a látás árát. Beleegyezik, hogy aszerint is éljen. Ráadásul az Isten a keresés végén ugyanolyan titokzatos marad, mint volt az elején. A kinyilatkoztatás nem felfedezés. Isten a kinyilatkoztatás után is mindenek fölött titok marad. Áldott légy Istenem, hogy megszabadítottál bálványaimtól. Így most már rajtad kívül nem imádok sem Íziszt, sem Oziriszt, se a haladást, se a természettörvényeket, vagy a művészetet, vagy a szépséget, senki mást, egyedül téged.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki